Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg az ige hirdetés alapigéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Máté evangéliuma 27. fejezetében, az első verstől a következőképpen. Amikor megvirradt a főpapok és a nép vénei, valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra juttatják. Aztán megkötözték, elvitték és átadták Pilátusnak, a helytartónak. Amikor pedig Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és ezt mondta: vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták: mi közünk hozzá? A te dolgod. Erre ő, a templomba hajítva az ezüstöket, eltávozott, ment és felakasztotta magát. A főpapok pedig felszedték az ezüstöket, és így szóltak: nem szabad ezt a templom kincséhez tennünk, mert vérdíj. Aztán határozatot hoztak, és megvásárolták belőle a fazekasmezőt az idegenek számára temetőnek. Ezért hívják ezt a mezőt a mai napig is vérmezőnek. Ekkor teljesedett be Jeremiás próféta mondása: és vették a 30 ezüstöt, a felbecsültnek árát, akit Izrael fiai ennyire becsültek, és odaadták a fazekas mezőért, ahogyan megparancsolta nekem az Úr. Jézus pedig a helytartó elé, Jézust a helytartó elé állították, aki ezt kérdezte tőle: te vagy a zsidók királya? Te mondod, válaszolta neki Jézus. De mikor a főpapok és a vének vádolták, semmit sem válaszolt. Akkor így szólt hozzá Pilátus: nem hallod, mi mindent vallanak ellened? Jézus azonban nem felelt egyetlen szavára sem, úgyhogy a helytartó nagyon elcsodálkozott. Amen. Kedves testvérek, a mai nagyheti sorozat igei üzenetében két tanítványról és a vasárnapi alapigé egyik főszereplője, Poncius Pilátus áll a középpontban. De mindezek fölött és mindezek ellenére mégis, bár részletesen beszámol róla Máté evangélista is, hogy Júdás mit tett, hogyan tette, hogyan próbálta helyrehozni gazságát, árulását, hogyan történt mindaz a templomi jelenetben a főpapok magatartását, illetően ahogyan fogadták a bűnét, vagy a főpapok szerint ügyetlenségét, megbánó Júdást, és Pilátus magatartása jelentős és fontos, de mégis a legfontosabb és a központi alakja és a történet középpontjában Jézus Krisztus áll. Valójában háromféle csendről hallhatunk, és annak a környezetéről. Júdás csendjéről, aki látta, hogy az ő akciója, bár ő volt a tanítványi közösségben a pénztáros, hogy az ő árulása a 30 ezüstért való megcsúfolása a mesternek, az mennyire borzalmas tett, és erre nyilván akkor döbbent rá, hogy az ige szakasz elején olvastuk, amikor Jézust letartóztatták, megkötözték, és kinyilvánította Pilátus a halálos ítéletet. Ha ez nem történik meg, Júdás lehet, hogy szépen eloson és éli tovább az életét, de tudjuk, hogy A mennyei forgatókönyv szerint ennek így kellett történnie. Júdás alakja, Poncius Pilátus szerepe, és Júdás mellett azért Péter apostolt is meg kell említenünk, ők azok, akikben saját magunkra is ismerhetünk. Ők azok, akik képviselik az örök emberi gyarlóságot, mi több nyomorúságot, annál is súlyosabb. Azt a végzetes bűnt, ami a Krisztussal szembefordulás, vagy a Krisztus megtagadása, elárulása utáni állapotot jelenti, vagyis azt a nyomorúságot, amikor valaki rádöbben arra, hogy mit tett. Rádöbben arra, hogy mennyire nyomorúságos és szomorú az út, amit választott. Hogy milyen hiszékeny volt, és mondjuk azt naív, és nagyon kiszolgáltatott, vagy haszonleső. De hát az a 30 ezüst nem volt olyan iszonyatosan nagy összeg, amiért Júdás a főpapok invitálására elárulta Jézust. De Júdás személye és alakja arra is rávilágít, hogy mennyire könnyen befolyásolhatók vagyunk. Mennyire, ha nem is ilyen szinten, de a hétköznapi életben hányszor nem is vesszük észre, hogy kedves, udvarias mondatok után, vagy olyan kérések alapján, ami számunkra elvégezhető és meg tudjuk tenni, ezeket nem is mérlegeljük sokszor, miért ne tehetnénk. Vagy mindent elutasítunk sokszor, vagy mindenre rábólintunk. Nagy bölcsességet igényel, hogy tudjuk, milyen helyzetben, mikor és hogyan szabad, kell, vagy lehet dönteni bölcsen, értelmesen, Krisztus szerint, Isten akarata szerint. Nos, Júdás megtette azt, amit meg kellett, tudjuk az üdvösség történetből, meg kellett tennie. De Júdás magatartásában ott látjuk az árulóban azt a szomorúságot, hogy végül is mindennek ellenére Isten akarata győzött. Mindannak ellenére, amit ő tett, Isten szeretete és Isten kinyilvánított terve töretlenül megvalósult. És a mélység és a bukás, amit Júdás átélt, annak szégyene és gyalázata az őt teljes mértékben megrémítette, kiborult és teljesen kikészült ettől a felismeréstől, hogy mit tett. Az volt a nagy baj Péterrel ellentétben, aki aztán tudjuk megtagadta Jézust, és ő is Krisztus ellen vallott a főpap udvarában. Péter azonban a helyes irányt vállalta. A nagy mélységből, az iszonyú elbukás után kereste azt, aki segíthet. Nem emberek jó indulatát, nem a szolgáló leánytól kért bocsánatot a főpap udvarában, és nem is azoktól, akik kérdezték cinikusan tőle, hogy hát hiszen te is az ő tanítványa vagy, még a beszéded is elárul, és te is ott voltál. Jézus ránézett Péterre, amikor találkozott a szemkontaktus alapján, Péter rádöbbent arra, hogy ez nagyon-nagyon ellenséges és szomorú tett volt, amit nem érdemelt meg a mestere. És Péter keservesen sírt, de ez a sírás nem a vég, és nem a még mélyebbre zuhanás kezdete volt, hanem ez a sírás azt jelentette, hogy tovább akar lépni, és tudta, hol találja meg a megoldást. Azt, akit megbántott, akit elárult, az segíthet rajta, és ő az, aki gyógyíthatja, talpra állíthatja, és nem is akárhogyan segítette őt, hiszen Péter az él tanítványok közé emelkedett. Ezután tehát a mélység, a pokol, a próbatétel és minden nyomorúság az életben a kiinduló pontja annak lehet az első lépcsőfoka annak, amin fölfelé haladva mégis Isten a fény felé emel. Ahogy a magvető példázatából jól tudjuk, a magból úgy lesz élet, a magból úgy lesz termés, ha szétrohad, elemeire hull, és ebből a rothadt, nyomorúságos, mélységes, szétesett állapotból lehet és lesz megfelelő elemek társításával élet, növekedés, új élet és gyümölcsöző, gazdag termést hozó állapot. Tehát ez Péter apostolnál valóságá lett. Mélység, tagadás csendjéből aztán kiemelkedik Krisztus felmagasztaló szeretete által, és meglátja a fényt, a vigasztalást, a gyógyulást, az új utat, és ahogy Krisztus nem emlékezik meg Péter, erről többé Péter tudja az útját. De Júdásnál ez a helyzet fordított. Ő nem tudta, kihez megy. Pontosabban nem jó helyen zörgetett, amikor rádöbbent menthetetlenségére. Azt gondolta, hogy azok, akik beszervezik őt, azok majd segítenek rajta, azok majd gyógyítóan megoldják a helyzetet, azok majd fedezik őt, azok betakarják, és kimentik ebből a szorult helyzetből Júdást. Hát a főpapok nem ezt tették. Mert aki ilyen hamis és gonosz dolgot cselekszik, Júdás élete példája, nyomorúságos helyzete mutatja, az nem találhat megnyugvást, legalábbis ott, ahol az összeesküvés készült, ott, ahol a Jézus ellenes támadás megfogalmazódott, és azok, akik erre rávették őt, persze készségesnek mutatkozott és együttműködőnek, de azok nem adhattak neki segítséget, új életet, reménységet, szabadulást ebből a fogságból. Sőt, fogták a visszavitt pénzt, és amit Júdás bedobott a templomba, szétszórt, mint egy durcás kisgyerek, földhöz vágta, mindent visszaadok, mindent megváltoztatok, csak legyen a helyzetem és az állapotom az eredeti, vagy még jobb, és felejtsük el ezt a gonosz és borzalmas történetet, hogy elárultam Jézust. De a főpapok nem akarták a további közös munkálkodást, együttműködést Júdással, ezért azt mondták, nem tartunk igényt a további munkádra, és nem tartunk igényt arra, hogy a jövőben együttműködhess velünk. És úgy gondolták a főpapok, hogy ebből a pénzből ezt nem lehet a templomi kincstárba elhelyezni, a templomi kasszába elhelyezni, hanem, de hogy mégis megmeneküljön ez a pénz is, ne a szemétben kössön ki, ezért vettek a fazekas mezőn egy telket az idegenek számára temetőnek. Tehát mondhatjuk, az árulás jele jótékony célt szolgált, és ebből ez a jótékony cél pedig egy temető lett. Van olyan feltevés is, hogy ezen a területen, vagy azért vették ezt a területet, hogy Júdásnak legyen hely, és ott, azon a részen, a megvásárolt fazekas mezőn akasztotta fel végül is magát. Tehát Júdás az, aki nem találja meg, mert nem jó helyen keres, bár ki akart menekülni ebből a szituációból. Tehát nem arról szólt, hogy azonnal ő rádöbben, és tudja, hogy a végső végkifejlet az csak a halál lehet, hanem próbált egyezkedni, de azokkal, akikkel a gonoszság és a hazugság és az árulás terve szövődött, és ez teljesen rossz irány volt és vakvágány. És így Júdás a mélységből, pokolból, a kínzó, gyötrelmes bűntudatból, ami talán lelkiismeret furdalás volt, vagy olyan rossz érzés, ami hatalmába kerítette, ami nem is igazán pontosan nem érthető, és nem tudhatjuk. Mi játszódott le benne, de a vége az lett, hogy mivel a főpapok visszautasították, azok, akik felbérelték, nem akartak segíteni, ezért úgy döntött, és azt látta, hogy élete értelmetlen, hogy nincs tovább, hogy feladja, hogy abba hagyja a küzdelmet, és ezért végzett önmagával. Júdás csendje, az önmarcangolás, a bűn felismeréséből fakadó, de a halálra készülő, vagy a gyógyulást nem találó embernek a végső fájdalma. Milyen jó lenne, és mennyire áldásos lenne, ha mélységekben, ha Júdás-szerű, vagy hasonlatos helyzetekben, amikor rádöbbenünk hiába való életünkre, hamis tetteinkre, gonosz gondolatainkra, terveinkre, akkor vagy hosszabb idő után észreveszünk, hogy teljesen hamis irányba vezet utunk, és nem találjuk a helyes irányt, és eltűnik, homályba vész a célunk, ami fontos volt és meghatározó életünk kezdetén, vagy Krisztus követésünk indulásakor. Jó lenne, ha megtalálnánk azt a lehetőséget, és azt az állapotot, hogy hol is keressük ebben a pokoli csendben. Megéreznénk és meglátnánk mindenkor, hogy soha nincs befejezve semmi, mert amíg élünk, amíg gondolkodni tudunk, amíg érezni tudunk, amíg megszólal a vészcsengő, a bűn nyomán is észreveszünk és meghallhatjuk a tiszta hangot, hogy kik vagyunk, ez nem azt jelenti, hogy mindennek vége befejeződött, hanem azt jelenti, hogy talán innen indulhat. A mélységes mélyből a zuhanás tovább nem tarthat, a gödör aljáról nincs lejjebb, felismerhetjük, hogy Krisztus szeretete és megváltó kegyelme, mindez, ami itt történt a nagycsütörtöki éjszakai eseményekben, felismerhetjük, hogy mindaz azért történt, hogy a reménység legyen úrrá, hogy ne ott keressük a megoldást, a lehetőségeket, az új utat és a csodálatos változás helyét, ahol az nem lehetséges. Ne azokkal az úgymond régi cimborákkal, vagy ne azokkal, akikkel mindenféle hamisságban, ha nem is köztörvényes bűnökben, de gonoszságban együttműködtünk és közösséget vállaltunk. Ne a főpap-szerű csapattal próbáljuk megoldani a gondjainkat, kérdéseinkre a választ megtalálni. Ne azokkal, ahol aztán sok-sok kudarc és csalódás után rádöbbenünk, hogy bár megvolt a magunk módján a bizalom és a segítség várás, de nagyon rossz helyen kerestük, és ez még inkább elmélyítheti, és elmélyítette Júdás fájdalmát, bűn felismerés utáni nyomorúságát. Ez a csend. Azonban most, amikor halljuk Isten igéjét, és halljuk Jézus utolsó éjszakájának eseményeit, akkor döbbentsen rá, hogy nekünk nem az az útunk, nem az a jövőnk, nem az a holnapunk, és nem az a célja Istennek életünkkel, hogy Júdás sorsára jussunk, mert lehet keresni válaszokat, és van megoldás. Van életrendező, gyógyító, vigasztaló szeretet, de csak Jézusnál. És a történetünk végén ott van, a mai történet végén, Júdás után, Júdás csendje, önmarcangoló és drámai fordulatot kiváltó állapota után ott van, ott láthatjuk a csendes Jézust, aki nem válaszol. Itt Máté evangéliumában nem felel Poncius Pilátus kérdésére, hogy te vagy-e a zsidók királya, te vagy-e az, akinek mond a nép, vagyis te vagy-e az a fajta úgymond koholt vádak alapján politikai ellenfél, akitől félni kell, mert veszélyes a hatalmunkra nézve. Jézus csendben marad, nem válaszol. Pilátus nem méltó a feleletre. Jézus is halálba megy, de ez az ő halála egészen más, mint Júdás halála, aki az öngyilkosságot választotta, mert nem látott semmilyen kiutat, és nem jó helyen kereste az élete változását. Jézus csendje, az Istennel való imádság, kapcsolattartás csendje. Jézus csendje, az elfogadás némasága, a vállalás némasága, annak a bizonyossága is ez a végtelen némasság, amit tudott, hogy neki ezt végig kell vinni. Nem lehet megállni, feladni, nem lehet hátat fordítani, hanem végig kell vinni az úton, végig kell járni azt az utat, amit Isten kijelölt számára, és tudja, hogy Pilátusok elvesznek, tudja, hogy minden emberi és evilági semmivé lesz, de tudja, ha Isten akaratát teszi, ha végigjárja a nagyheti utat, végigjárja a Golgotára vezető utat, akkor Isten áldása és Isten győzelmének a jutalmát, és Isten akaratának győzelmét átveheti, és a jutalma bőséges, gazdag lesz, és nem csak az ő győzelme egyéni idézőjelesen teljesítményének csodája ez lesz, hanem az egész világ megmenekülési lehetősége, az egész világ életének megváltozása következhet majd a Golgota után, a húsvéti győzelemből, a feltámadás mindenki számára egy csodás új élet lehetőségét nyitja. Jézus hallgat, mert nem tartja méltónak. Milyen jó lenne ezt is megtanulni. Júdás életéből azt felismerni, hogy nincs olyan mélység, elhagyatottság, olyan bűn és olyan nyomorúság, amiből ne vezetne út fölfelé, ahonnan ne emelhetne ki az élő Isten Jézus Krisztus szeretete által. És ugyanakkor Jézus csendjéből meríthetünk arra nézve erőt, hogy bizony meg kell tanulnunk hallgatni. Sokszor ez rendkívül nehéz. Voltak ilyen kutatások régebben, hogy egy lelkész hány percig tud csendben hallgatni. Tudja hallgatni mások panaszát, nyomorúságát, vagy élet örömét, vagy a rendkívüli helyzetekből adódó monológot, és nagyon-nagyon kevés perc jött végeredményként, amennyit egy lelkész hallgatással tudott eltölteni. Nos, ebben is lehet fejlődni, és mindannyian megtanulhatjuk Jézustól, hogy igenis nem megfutamodás, megalkuvás vagy opportunizmus az, amikor csendben vagyunk, és nem tiltakozunk, lázadunk, vagy nem oktatjuk ki a másikat, vagy nem próbáljuk az ítélet ostorát puffogtatni körülötte, hanem csendesen meghallgatni. Imádságos lelkülettel a másikat, és imádságos lelkülettel, ha kínzó csendet élünk is meg, várni az Isten ajándékát, szeretetét, könnyeket törlő, vigasztaló jelenlétét. Mert igenis ezek a Krisztus-szerű csendek, ezek az életet munkálják. Ez nem a haldokló, elmenni készülő nyomorúsága, amikor még tudatánál van, de már nem tud kommunikálni, nem tudja kifejezni magát. Ez a csend, Jézus csendje, bár az utolsó éjszaka sötétjében írja le mindezt az evangélista, ez a csend arról szól. Folytatódik a történet, lesz élet, lesz győzelem, lesz öröm, lesz nevetés, lesz fájdalom nélküli élet, lesz békesség és győzelem a halál fölött, majd húsvétkor, majd megláthatjátok. Gondolta Jézus ott, Poncius Pilátus, nyomorúságos, szégyenteljes és nagyon is magányos helyzetében álló, gondolta, nagyon is magányosnak látszó Jézus. Júdás árulása, tagadása, egy tragikus vég, Jézus csendje és keresése, pontosabban hallgatása, pedig nagyon beszédes és nagyon sokat mondó állapot. Keressük Jézus csendjét, az imádság csendjét, a gyógyulás, a megoldás lehetőségét, ne embereknél, bár eszközei Istennek, az utitársaink, akik segítségünkre vannak, és valóban Krisztus nevében mondják, teszik, kimondatlanul is azt, amire szükségünk van, de tudjuk azt, hogy igenis lehet csendben maradni, lehet kivárni, lehet könyörögni azért, hogy Isten változtassa meg, és fordítsa jobbra sorsunkat, utunkat, és tegye áldássá mindazt, amit eddig szörnyű és gyarló dolognak gondoltunk és éltünk meg az életünkben. Júdás nem talált menekülést. Nekünk van vészkijárat, van felemelkedési lehetőség, van csodás utunk, hiszen Jézus azért halt meg, és azért vitte végig ezt a nagyheti borzalmat, élte meg ugyanolyan, mondhatni látszólag közömbösséggel a virágvasárnapi ovációt és éjenzést, mint Poncius Pilátus előtti mélységes megaláztatást, látszólag rezzenéstelen arccal, de tudta, hogy mind a kettő mulandó, emberi teljesítmény, mint ahogy a főpapoké is, Júdás élete is és útja is, és tudta, hogy Isten akarata szerint végig kell járnia az utat. Így erősítsen meg a mai ige bennünket annak a bölcsességnek az ismeretében, és annak a bennünket átölelő szeretetnek az erőterében, hogy Isten bennünket akár hová vezet, akár hogyan enged el látszólag, akármilyen mélységbe taszít mondjuk mi, akár hogyan is alakul életünk, Isten gyógyító, szerető keze mindig, ha benne bízunk és hisszük az ő csodás, átalakító kegyelmét, mindig javunkat szolgálja, életünket menti, és az új életben való járás csodáját ajándékozza. Ezért Jézus csendje, Júdás némasága és fájdalma, egymásnak ellen feszülő helyzet és jelenlét, Jézus példáját követve éljünk ezen a nagy héten is, élhettünk csendben, Krisztusra figyelve, hallgatva szavára, várva megerősítő, átformáló, életet ajándékozó, és minden sötétségből, fájdalomban, nehézségből kivezető végtelen kegyelmét. Imádkozzunk! Urunk, hálát adunk neked mai igédért, köszönjük szeretetedet, mindazt, amit ezeken a szomorú történeteken keresztül, életpéldákon keresztül számunkra megmutatsz, de köszönjük, hogy nem elkeseríteni akarsz, és nem nehézségekben, fájdalmakban rögzíteni gondolatainkat, hanem megmutatod Jézus szolgálatában a gyógyulás, az új út, a húsvéti öröm lehetőségét és csodáját. Így add meg mindenkinek, amire szüksége van. Emelj, erősíts és vigasztalj, és taníts bennünket csendben várni válaszaidra, csendben remélni csodáidat, és csendesen, halkan kérni másokért is a te életformáló, gyógyító kegyelmedet. Amen. Az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.